Jó napot kívánok mindenkinek, remélem, hogy hallható, amit mondok. Egyébként sem vagyok most abban az állapotban, hogy túl jó hangminőséget produkáljak, ennek biológiai oka vannak, egy megfázásból lábadozom, és ez a nyaksár sem azért van a nyakamban, mert nagyon divatozni akarnék, hanem egyszerűen kell a meleg, hogy érezhessem, hogy itt van valami. Egyébként azt érzem a melegséget, és köszönöm a meghívást úgy általában, de a speciális okok miatt szükségem van erre a dologra. És akkor én nem is húznám az időt, gyakorlatilag az ilyen 20-25 perces előadás, ez különösen egy átfogó témáról szól, akkor az mindig a lehetetlen megkísértése, de én szeretem az ilyen lehetetlen dolgokat, és próbálok valami értelmeset és hasznosat is mondani ez ügyben. Ugye az nyilvánvalóan nem lehetséges, hogy minden kérdésről részletesen beszéljek, hiszen a rendszerváltozás, ahogy ugye Bot Péter Ákos mondta, hogy ő ezt a kifejezést használja, rendszerváltást is lehet használni szerintem, de ezt majd megvitatjuk alkalomattán. Tehát ez egy olyan sokrétű társadalmi átalakulási folyamatot indukált, a gazdasági átmenet, a politikai változás, amit nem lehet itt 20 percben részleteiben elmondani, úgyhogy próbáltam én ehhez bizonyos mankókat összeállítani, és ezeket föltettem diára, és majd egy-két ábrával még próbálom szemléletesebbé tenni mindazt, amit mondani akarok. És próbáltam föltenni néhány kulcsfogalmat, ami talán segíthet abban is, hogy a kollégák, akik minden nap ugye a katedra másik oldalán állnak, mármint hogy a diákokkal szemben, találjanak olyan kapaszkodókat, amivel meg lehet magyarázni azt, hogy miért olyan ez a mai magyar társadalma, milyennek a történeti szociológiai háttere, gazdasági háttere, bizonyos politikai hátterek és a gazdasági hátterekről hallottunk, ugye Bot Péter Ákostól és Lánci Andrástól. És én azt gondolnám, hogy itt, amit föltettem, azok talán jelzik ezeket a folyamatot. Egyrészt nagyon fontos, hogy a társadalmi integráció kérdése szempontjából próbáljuk megvizsgálni. Vajon integráltabb lett-e a magyar társadalom az elmúlt 20 évben, vagy pedig a dezintegrációs trendek erősödtek föl, vagyis hogy még inkább széttartó volt az egyébként nagyon erősen individuális társadalom, aminek az individualizmusát a Hankis Elemér és társai a 80-as évek elején, 70-es évek végén végzett értékvizsgálatukban ugye kimutatták, hogy a magyar társadalom összehasonlítva a korabeli amerikaival individualistább szemléletű volt, ami azért a kollektív társadalmi és politikai, vagy a kollektivizmus viszonya között az államszocializmushoz képest egy elég nagy teljesítmény. Tehát ez az integráció. Ugye nagyon fontos, hogy van egy újratagolódás, ez teljesen egyértelműen és jól látható, jövedelmi szinten, területi szinten, foglalkoztatás szintjén alapvetően megváltoznak a viszonyok. Ugye Bot Péter Ákos emlegette a bizonyos vatta embereket. Én túlmennék ezen, a vatta emberek csak egy része volt ennek a foglalkozási újratagolódásnak, hiszen a 80-as évek végén az akkori foglalkoztatással foglalkozó felmérések azt mutatták, hogy körülbelül az aktív keresőknek a 7-8%-a az kapun belüli munkanélküli volt. Tehát ő ez volt is. Ehhez képest a munkanélküliség a 90-es évek első harmadában az 700 ezer fölé emelkedett, ami azért jóval magasabb arányszám, ugye 20% körüli munkanélküliségi mutató volt. Nagyon fontos ez a marginalizálódás és szegregáció probléma, a kettő összefügg. Tehát, hogyha valaki elveszítette a biztos foglalkoztatást és a biztos megélhetést, akkor elindult egy marginalizálódás felé, akár személyileg és akár csoportosan, és ebből a marginalizációból nem tudott visszafordulni, akkor logikusan következett, azt kell mondjam, és ez szomorú tény, és nem fogok szépeket mondani, és nem azért, mert a nemzet halál vízióját akarnám fölvázolni, hanem ezek a tények, pedig sajnos makas dolgok. Tehát akkor elindult egy szegregálódás felé, és ez Magyarországon nagyon sok esetben megtörtént. Ha nagyon röviden mutatta Bot Péter Ákos a GFK-inak a vásárlóerő térképét, ha emlékeznek, az utolsó előtti, egy ilyen szép színes folt volt, amilyen a nagyon sötét kék árnyalatot látták, az az országnak a északkeleti része, mondjuk Ósztól végig húzódóan, Szabolcs-Szatmár, Bereg megyén le Békésig, ott volt a legalacsonyabb a vásárlóerő, és ugye a főváros volt nagyon piros, ami nagyon magasat jelzett, és a Dunán túl felé volt a Budapesttől egy bővülő V betű alakban Győr irányába mutatott egy olyan övezet, ami az átlagnál sokkal gazdagabb, ha csak a vásárlóerőt nézzük. És az intolerancia és a szolidaritás hiány, szintén hivatkoznék az előzőre, nem azért, mert most állandóan ez a mániám, hogy hivatkoznék az előző előadásra, de valóban Ugye az intolerancia szintje már a 80-as években nagyon magas volt Magyarországon. Ebben volt egy pici javulás a rendszerváltozás után, és aztán egy újabb erősödő hullámot lehetett megfigyelni, különösen a 2000-es évek vége felé. És a szolidaritás hiányról, arról meg a konfliktusoknál külön fogok beszélni, azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak és a dezintegrálódásnak, vagy a társadalom integráció alacsony fokának az egyik alapvető problémája a szolidaritás hiány. A vázlat nagyon dinamikusan, és most föl fogok gyorsítani a beszédsebességben is, bár eddig sem lassú a dolog. Tehát négy ilyen fő témakört próbálok meg bemutatni. Az első az az időbeli változások, mert hogy azt gondolom, hogy ezeknek nagyon-nagyon komoly társadalmi következményei vannak a demográfiai változásoknak. A térbeliség átalakulása, itt egy teljesen új társadalmi térszerkezet jött létre az elmúlt 25 évben, és sajnos ennek a negatív dolgairól azt lehet látni, hogy már annyira benne vannak a rendszerben, hogy kell 25 év tudatos politika, hogy ez megváltozzon, és nem látszik ennek a jele, hogy ezt bárki meg akarná változtatni. Társadalmi szerkezet és újratagódás néhány jellemzőjéről, egy a mostani társadalmi struktúra és a konfliktusokról, konfliktus helyzetekről. Ugye mi az, amit a demográfia kapcsán így felsőhátszerűen el lehet mondani? Egyrészt az, hogy már elindul egy demográfiai trend, ami mind a mai napig érvényes, 1980-tól, ez a csökkenő népességszám. Ez egy, nem egy szokatlan európai trend, és ilyen módon nincs köze a rendszerváltáshoz, nem a rendszerváltás okozta, nem erről van szó. De van egy csökkenő születésszám, ebben már a rendszerváltás utáni politikai elitek felelőtlenségének van valamelyes szerepe, erre majd még visszatérnék. Van egy magas szint, nagyon sokáig magas szinten beragadó, stagnáló halandóság. Ez azt jelenti, hogy a születésszámot, ha nézzük, akkor most már 9000 alatti az élbeszületési mutató, és 13000 körüli van a halálozási mutató. Ez évén 30-40 000 fővel csökkenti az ország népességét önmagában. És most egy picit, 1-2 000 javult az elmúlt 1-2 évben a halandóság, de nem rohannék ebből sajtóértekezetet tartani kormányzati szinten, mert hogy ez nem erről szól, inkább azt gondolom, a magyarok szívósak és túlélnek mindent elsősorban erről. Van egy visszaeső gyermekvállalási hajlandóság, ez összefügg azzal, hogy a szülőképes korban levő nők esetében a 20-as életévek első feléről a 30-as évek közelébe, vagy afölé kerül át az első gyermek vállalása. Ez egyben azt is jelenti, hogy a második gyermek megszületésének radikálisan csökken az esélye, tehát az egyszerű reprodukcióra nem leszünk képesek. Van egy folytatódó előregedés, ami önmagában nem lenne baj, ha nagy létszámú, vagy nem csökkenő létszámú fiatal generációk születnének, mert akkor ez kiegyensúlyozná egymást. De sajnos nem erről van szó. És az önmagában nagyon jó, hogy nőtt Magyarországon a születéskor és az egyes korokban is várható élettartam, és egy kicsit följebb zárkóztunk, de még mindig körülbelül a férfiaknál 8,5-9 év, a nőknél meg 7 év hátrányunk van az Európai Uniós átlaghoz képest, például a születéskor várható élettartamban, ez életminőségbeli különbséget is szépen kifejez. És hát változik a családszerkezet, nagyon sokat változott a családszerkezet, megjelentek új családformák Magyarországon, ilyen családforma a szingliség, ami különösen a fiatal értelmiségiek körében van, ilyen tömegessé vált családforma a tartós együttélés, az élettársi kapcsolat, amit szerencsére pár évvel ezelőtt a házassággal egyenjogúsítottak, és hogy ez mennyire jelentősé vált, ma Magyarországon majdnem minden második gyerek, aki élve születik, az házasságon kívüli kapcsolatban születik, tehát élettársi kapcsolatban látja meg a napvilágot. Ez is egy nagyon fontos, és megjelent az úgynevezett mingliség, amit kevésbé szoktak emlegetni, ez a látogató párkapcsolat, amikor ugye mindenki fönntartja a párkapcsolat két résztvevője közül a saját háztartását, lakását, és időről időre együtt élnek, időről időre külön, tehát ezek is új trendek. Kivándorlás, nagyon divatos téma, kihagyhatatlan, nyilvánvaló, hogyha társadalmi viszonyokról beszélünk. Azt gondolom, hogy azok a zöldségek, hogy egy másfümlő ember ment el Magyarországra, azok a zöldség kategóriába tartoznak, de a Kisebbség Kutatóintézet legújabb fölmérése az eléggé megalapozott becsléseken alapul. Ők minimálisan egy a 350-400 000 főre teszik a kivándoroltak számát. Ezeknek a döntő többség az utóbbi 5 évben ment el Magyarországról, és több mint a kétharmadik nem akar soha visszatérni. és itt ez a baj. És lehet örvendezni, hogy sok pénzt utalnak haza, de nem lesznek itt, és olyan emberek mennek el többnyire, akiknek a kulturális tőkéje az átlagosnál nagyobb, tehát nem a magyar társadalom lesz innovatívabb attól, hogy ők kint lesznek, nem itt fizetnek járulékot. Persze van, ez egy bonyolult kérdés, csak jelezném, hogy ez egy fontos dolog. Változott a demográfiai magatartás, a gyermek továbbra is fontos, de nem kizárólagos. Fontos az egyéni célok megvalósulása, utalnék Hankis Elemérre, ugye az egyéni, valósíts meg önmagad című történetek, és építsél karriert, és ezért is tolódik el a gyermekvállalás, később van a házasságkötés, ha van házasságkötés. Tehát van egy tudatosnak nevezhető demográfiai magatartásváltás, van egy bizonytalanság, és ebben a rendszerváltás gazdasági társadalmi hatásai érvényesülnek, mert hogy akkor most mire is alapítok én családot, és ez a bizonytalanság sokkal-sokkal erősebb manapság, különösen a 2008-as gazdasági válság óta, mint akár 15 évvel ezelőtt. Van persze olyan demográfiai magatartásváltás, amit pozitívnak lehetne mondani. Az elmúlt 25 évben a felére esett Magyarországon a halállal végződő öngyilkosságoknak a száma, és végre lekerültünk az európai élmezőnyből az öngyilkosságok számát tekintve. Ez jó, mert mégiscsak azt mutatja, hogy nagyon sok szenvedés meg áldozat közepette, de van még reménykedés. Tehát kevesebben gondolják azt, hogy az a megoldás az életüknek, hogy el kell saját maguktól ezt dobni. Ez egy fontos dolog. És akkor milyen társadalmi következmények vannak, és rögtön az első vázlatponton túl vagyunk, reménykedve nézek Lacira. Hát az egyik kardinális probléma, hogy folyamatosan csökkenő létszámú aktív keresői generációk lépnek be a munkaerőpiacra, akiknek az eltartási terhe pedig folyamatosan nőni fog, pontosan a növekvő idős 60 és a fölötti generációk létszáma miatt. Ráadásul ugye Magyarországon is megjelent az aging jelensége, ami ketté osztja az időskort, a 60 és 80 közötti még úgynevezett posztaktív korszakra, vagy az aktív korszaknak a meghosszabbítása, és igazából 80 fölött kezdik el most már nagyon inaktívvá tenni magukat a nyugdíjas korosztályokhoz tartozók. Ez egy nyugdíjválságot vetít előre, és ennek a nyugdíjválságnak vannak speciális rendszerváltáshoz fűződő okai is, elkezdenek nyugdíjba vonulni azok a generációnak a tagjai egy-két éven belül, és ez nem kell a Delfói Józsdába diplomát szerezni, csak egyszerűen meg kell nézni a számokat. Szóval azok, akik a rendszerváltás után 25 évben az életüket a bejelentett minimálbér 80%-ával megkapott fizetésre, és a többi zsebbe fizetett nyugdíjra kapják. Most ezeknek az embereknek az utolsó 5 év átlagában se fog nagyon megváltozni a dolog, amikor fölemelik addig a nyugdíj, vagy a minimálbért is, akkor is mondjuk lesz 60-70 ezer forint nyugdíjuk. Egy kétszobás lakótelepi panellakás havi rezsije meg 40 ezer forint a fűtési szezonban. Tehát ezzel valamit kezdeni kell, ez egyik dolog. A másik, és ami, és én sem akarok politizálni, de hát jól látható negatív társadalmi hatása volt a magánnyugdíjpénztár felszámolásának, mert azt üzente, hogy nem kell magadról gondoskodni. A rendszerben sok hiba volt, nem gondolnám, hogy optimálisan működhet minden, de mégiscsak ösztönözte az embereket arra, hogy egy pillért próbáljanak még maguknak kialakítani, meg kötelezte is őket erre. Ez azért semmiképpen sem jó. És miután sok idős van, vagy sok idős lesz, és egyre többen lesznek, a korfa szépen el fog menni a mostani rombusz irányból, egy deltoid formát fog fölvenni, már egy 15-20 éven belül nagyon közel leszünk ez a deltoidhoz. Ez ugye azzal fog járni, hogy az egészségügyi ellátás, ami a legdrágább, azt működtetni kellene. Működtetni kellene a szociális ellátórendszereket teljes értelmében. Ez egy gazdag országnak nem probléma. De az a rossz hírem, hogy mi nem vagyunk gazdag ország, és nem látszik, hogy gazdagodnánk. Bot Péter Ákos előadását, aki látta, az pontosan tudja, hogy hol járunk, és az elmúlt 6 évben nem segített. És még tetézi a történetet, hogy nincs átfogó stratégiai gondolkodás Magyarországon. Az elmúlt 25 év bal, jobboldali, középen álló, szélen álló politikai elitjei nagyjából a választási ciklusok éveiben veszik elő ezeket a kérdéseket, és akkor sem sokat foglalkoznak vele. És hát amíg olyan kiváló szakértők, mint Szekeres Imre volt például a Népesedési Bizottság, Kormánybizottság elnöke, vagy lehetne most másik oldalra más nevet is mondani, hát addig erős a kétel, hogy itt komoly a stratégiai gondolkodás ez ügyben. És most sem látszik ennek a jele, pedig ugye egy ilyen ügyekben elvileg elkötelezett kormányzati politika van. Itt a népmozgalmi adatokat látják nagyon röviden és tényszerűen. Most már még kevesebb vagyunk, ugye 9,9 millió alatt van. 9.878.000 volt a tavaly évvégi népességszám. És az a bizonyos 30-40 ezeres fogyás is szépen látszik, hogyha összehasonlítják az adatokat. Térbeli átalakulás. Ez is egy nagyon izgalmas, érdekes kérdés. A rendszerváltozás gyakorlatilag az egyik legradikálisabb hatása, vagy legjobban tetten érhető hatása Magyarországon, az a magyar társadalom térbeli elhelyezkedés szerinti átértékelődése. Mindaz, ami 1989 előtt fontos volt, ikaruszgyár, vaskohászat, bányászat, stb., az mind nem fontos, mert kiderült, hogy nem működtethető gazdaságosan. A 14 ezer buszból ugye nincs már, aki megvegyen 12 ezeret, tehát a váltás az kényszerű volt. És ugye nagyon nagy volt a szakképzetlen munkaerő aránya a magyar foglalkoztatásban, a nehéziparban is, mondjuk Ószlót nézzük, vagy Miskolcot, Diósgyőrt. Tehát ez rögtön leértékelődött, a nehézipar elvesztette a funkcióját, Dunaújváros kivételével gyakorlatilag bezárták, ugye még egy darabig küzdött a diósgyőri gyár, de a 2008-as válság után a maradéka megszűnt. Ezzel együtt ugye az jelent meg a térképen, és azok a térségek úszták meg ezt a gazdasági szerkezetváltást, amelyek rajta voltak a térképen, vagyis jó volt az infrastruktúra, gyorsan elérhető volt, épült arra felé autópálya, stb., és volt tömegkommunikációs elérhetősége, ugye ne feledjük a mobiltelefon mai általános elterjedése előtt, hogy Magyarországon azért nagyon csekély volt a vezetékes telefonhálózat. Ugye erre rájött egy globális, globalizálódó világ, és ennek a hatásai, tehát akik múltig bejöttek, azok időnként azért privatizáltak, mert meg akartak venni egy piacot, és utána a piacnak az általuk privatizált szereplőjét kivezették a piacról. Ez is egy fontos dolog. És hát a multinacionalitásnak a hatásai az iparban és a kereskedelemben azok egyértelműen láthatóak. Ugye a területi egyenlőtlenségek pontosan a foglalkoztatás átszerveződése, a gazdasági struktúra váltás miatt újra rendeződtek, és nem csak az iparilag depressziós vidékekről van szó, amik most egyértelműen barna vidékek, hanem mezőgazdasági térségekről. Arról nem szoktak beszélni, Ákos is utalt rá, hogy lassabban ment a mezőgazdaságban ez az átalakulás, és sokkal fájdalmasabb a történet, de hát ahol megszűnt a TSZ, mint egyetlen foglalkoztató a környéken, az ott élő embereknek a döntő többsége nem jut más munka lehetőséghez. Most a TSZ pótolja a nagybirtokos, aki márciustól októberig ad munkát 80 ezer forintért havonta, és ezt a 80 ezer forintot úgy kell osztani, hogy a 6 munkanélküli hónapra is jusson 40 ezer forint a megélhetésre. Ez egy tavalyi terepfelvételben készült interjúk alapján, ez jól látható volt egy kutatásban. És sok más példát lehetne hozni. És ugye az is látszik, hogy a jövedelmi vagyoni egyenlőtlenségek is megjelentek a mindennapokban. Magyarországon az elgettósodó szegény falvaktól a skála, a szintartásért küzdő lakótelepeken át, a zárt lakóparkok biztonsági őrséggel, videokamerával őrzött és kerítéssel körbelt lakóparkok világáig terjednek, ahol már eleve ugye az az utóbbinál a szelekciós, hogy ki tudja megvenni az ingatlan árát, tehát ki az, akinek összetolják a szülei a lakás árát néhány 10 millió forint formájában, vagy ki nem. A többségnek nincsenek ilyen tehető szülei Magyarországon. Ugye megváltozik a migráció, megváltozott, ez is a térszerkezetet befolyásolta. Itt két dolgot kell megemlíteni. Az egyik, hogy Magyarországon 90-ig faluból városba áramlás volt, azóta városból falura áramlás van. Ennek a két oka az az ipar leépülés és a gazdasági szerkezetváltás. A nagyvárosokba, a városokba költözött munkaerő az kénytelen volt visszatorlódni legalább részlegesen a 90-es évek elején. Ez az egyik. A másik, hogy Magyarországon megkésett a szuburbanizáció. Tehát azban, hogy Budapest közel 300 ezer lakost vesztett a rendszerváltozás óta eltelt évek során, abban a két hatásnak együttes szerepe van. És ugye a foglalkoztatás jövedelmek differenciálódás az egyenesen vezet a szegregálódáshoz. A szegregálódás vagyoni, jövedelmi és etnikai alapon is végbe megy, és nagyon sokszor etnikai és jövedelmi és foglalkoztatásból való kizáródás tényezője együtt jelenik meg. Ahol ez a három együtt van, ott a legbiztosabb a gettósodásnak a folyamata, és a gettósodás ma Magyarországon, ahhoz ez Virág Tünde, és nagyon sokan mások, Kovács Éva vizsgálták és leírták, ez sok esetben visszafordíthatatlan folyamat. Más az élet, a többségi társadalom szabályai azokon a területeken nem érvényesek. A saját belső szabályok és a túlélés mindennapos parancsa az, ami fontos. És a gettósodásnak egy példája, ami az én nagy szívfájdalmam már csak családi kötődésem okán, azon a szép telepen nőtt fel az édesapám a 30-as években, az Ózdi Hétes telep, ma az Magyarország leghírhedtebb cigány gettója, és láthatóak a mostani állapotok, ezek másfél évvel ezelőtti képek. És akkor nem kell ezt különösen magyarázatot tenni, vagy magyarázatokat fűzni. A következő kérdés az idővel való versenyfutásban, ez a társadalmi szerkezetnek az átalakulás és az újra tagolódásnak a folyamata. Ugye itt a kiinduló pont az a késő kádárkornak a középrétegesedő és duális gazdasági kapcsolatrendszer alapján és gazdasági intézményrendszer szerint megszerveződő társadalma. Azért mondom, hogy középrétegesedő, mert nagyon sokan úgy érezték, hogy ők se nem szegények, se nem túl gazdagok a 80-as évek elején, vagyis ergo középen vannak. Megvan az a bizonyos lassú fejlődési trendhez való kötődés lehetősége, hogy van egy lakásom, tudtam venni egy hétvégi házat, a Trabantot el tudom cserélni Warburgra, a Warburgot Zsigulira. Ez egy ilyen általános életérzés volt, ez az egyik dolog. A másik, hogy azért írtam duálist, mert hogy ugyan már elindul egyfajta átrendeződés, hiszen 82-től már van legális magángazdaság növekvő mértékben Magyarországon, hiszen 82-ben tette lehetővé a törvény azt, hogy jogi személyiségnek gazdasági társaságok jöjjenek létre, és most példát mondanék, Széles Gábor, akinek a nevét nyilván mindenki ismeri, ő akkor indította maga a garázs vállalkozását, vagy egy kevésbé megosztó politikus szerepeket is fölvállaló embert mondjak, Bojár Gábor, aki a Graphisoftot alapította, és ugye fölvitt, és a világ meghatározó építészeti szoftverfejlesztő cégét hozta létre, ő szintén a 80-as években indult. Tehát, hogy van egy magánszektor, és van egy állami szektor, és ennek a kettőnek a dualitása, és a fekete jövedelemszerzés és a szürke jövedelemszerzésnek az egyre növekvő spektruma az, ami a 80-as évek magyar társadalmát jellemzi. Erre csatlakozik rá egy ilyen félpiaci, félállami, félig paternalista, félig önálló, félig autonóm, félig autonómiátlan társadalmi szerkezetet ér el a transformációs válság, amiről senki nem gondolta, hogy ilyen komoly társadalmi ára van, hogy ilyen mértékű társadalmi egyenlőtlenség növekedést hoz magával, és az a bizonyos érjük utol Ausztriát effektus, amiről itt kiderült a Bot Péter Ákos által idézett Tomka Béla féle adatokból, az sajnos nem jött közelebb, de 90-ben ez volt a várakozás, hogy hip-hop, ha itt a demokrácia, akkor gyorsan legyűrjük a nehézségeket, átformáljuk a gazdaságot piac és verseny szerinti működésre, és mindjárt ott vagyunk, ahol az osztrákok. Jelentem, nem, és esélyünk sincs a következő 25 évben. Nem látszik reális esélye, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ugye jött a magánosítás, ami korábban a jövedelemtermelésre alkalmas javak magántulajdona az nem volt jellemző, nagyon kicsi arányban volt jellemző, 5%-át állította elő a legális magánszektor a GDP-nek, utolsó előtti dia, mármint amin szöveg van. Addig ez megváltozik a 90-es évekre, és a 90-es évek végére túl vagyunk a magánosításon. Ez gyakorlatilag egyfajta tulajdon újraelosztási folyamat, ami nagyon sok igazságtalansággal járt együtt. Nem tudom, hogy hogyan lehetett volna ezt sokkal jobban megoldani, vagy lehetette volna másként. Látható volt, hogy nem csak mi küzdöttünk ezzel a kérdéssel, hanem a többi. Amikor ugye mindent, amit nem tiltott a törvény, azt lehetett, és ebbe az olajszőkítéstől kezdve az én nem fizetem be az adót, ezeknek adót, dehogy üvöltötték az APEC előcsarnokába sorbáló vállalkozók, hát csak nem vallom be, hogy adózzak. Tehát, hogy a közösből kivont jövedelem résznek a hányadát, azt nem lehet megbecsülni pontosan, vagy a be nem fizetett adó mértékét, és ebben megvan a, értsék jól, és nem bántó szándéka, mondom, a cinkosság, mert hát az adóoptimalizálás az nem csak a vállalkozóknak a sajátja. Magyarországon több mint 1 millió magánvállalkozás működött a 90-es évek végén. Ennek a kétharmada az kimondottan adóoptimalizáló vállalkozásként jött létre és működött. És ebben a tanári körben vagyunk, a tanár vagy a kutató BT-je is benne van, mert több pénzhez jut, ha vállalkozóként veszi fel a munkadíját. Tehát, hogy ez egy közös társas játékuk. Ugye ez jött a posztindustrializáció, tehát el kell mozdulni, nem csak globalizáció volt, hanem ugye az ipari társadalomtól elmozdultunk. Ugye a statisztika azt mutatta, hogy nem lettünk teljesen ipar nélküli társadalom, de hát azért mégiscsak a kommunikáció, a pénzügyi szektor, az informatika az legalább olyan jelentős Magyarországon, mint az ipari termelés. Ehhez a tömeges és tartós munkanélküliség társult, ez a szerkezetváltás ára volt. Leesett ez 10% alá, aztán fölment 12%-ra a 2000-es évek első tizedek a végén, és most esik vissza megint egy kicsit, de itt sajnos nem a közmunka a megoldás, az a rossz hírem, tehát a minden kérdéssel foglalkozó szociálpolitikai szakértő egybehangban azt állítja, hogy a közmunka az nem a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetésnek az eszköze, hanem az attól való távoltartás eszköze, mert kialakít egy olyan fajta rendszert, hogy jó, akkor elmegyek közmunkára, akkor jogosult leszek a segélyre és a támogatás, és mellette feketén dolgozom, és a háromból többet keresek, mint hogyha egyébként dolgoznék. És ami szintén gond, az, hogy Magyarországon a rendszerváltozás után leesett az aktív keresői korcsoportokban a foglalkoztatási ráta 50% környékére, és nem javult. Tehát ott maradt lényegében. 1-2-3% ponnyi mozgás van, én ezt trendet ebben én nem láttam. Van egy mérséklődő középrétegesedés, egy növekvő terjedelmű elit. Ezzel együtt látható, hogy a középrétegből lefelé is csúsztak, fölfelé is emelkedtek, lefelé többen, mint fölfelé. Van egy záródó mobilitás, tehát aki szegény családba születik ma, annak sokszorosan rosszabb az esélye, hogy ő bár valaha is ki tud abból törni. És most nem arról van szó, hogy a gettóba született gyerekek nem látták az apjukat sose dolgozni, és nincs munkakultúrájuk, nem pusztán erről, hanem sokkal többről. És nyilván csak egy több tényezős rétegződési modell az, amivel lehet operálni. Vannak ilyenek, amik a foglalkozás, iskolázottság, jövedelem, lakóhely, életmód tényezőket vizsgálják. És ott próbáltam egy struktúrát föltenni, de majd az írásos anyagban olvasható lesz, plusz, hogyha az égiek velem vannak, akkor ebből az egészből lesz egy 3,5 oldalas könyv. Most van az olvasószerkesztői szakaszban, tehát januárban ez hozzáférhetővé válik. Hogyha vertikálisan tagolunk, akkor ezek a fő csoportok rajzolódnak ki, és most én nem tudok belemenni a társadalmi középnek a problémáiba, ott csak jeleztem, hogy a szakmunkástól a középvezető beosztottig terjed a skála, és az alsó társadalomnál meg a léthatár, éppen még a léthatár fölött, a léthatár alatt és a fölé kerülési küzdők és a már reménytelen helyzetben lévők csoportjait lehet látni. És akkor itt mutatnék még néhány ábrát, és valóban itt a vége lesz, és a konfliktusokat azt majd akkor elolvassák. De ez a gazdasági aktivitásnak a változása Magyarországon. Ugye jól látható az aktív keresői létszám csökkenése, és aztán ahogy stabilizál, túl vagyunk a 10 éven, a 90-es évtizeden, akkor van egyfajta stabilizáció, ezt meg is éltük, hogy 96-97-től 2001-ig nagyjából stabilabbakká kezdtek válni a viszonyok. Látható, hogy jelentősen nőtt az inaktív keresői létszám, ez a nyugdíjba menekülés, a munkanélküliség előtt például a 90-es években. A munkanélküliség az egy számottevő és tartósan jelenlevő csoport, és ugye az eltartotti rétegnek a csökkenése az szintén benne van. És hogyha ugye a Bot Péter Ákos mutatott fogyasztási adatokat, meg GDP-t, akkor én mutatnék némi béradatot, hogy mibe került nekünk ez a kis kaland, hogy megpróbáltunk átjönni a bürokratikus koordinációval jellemzett, szigorúan, már nem annyira szigorúan központosított, de központosított tervgazdaság rendszeréből a piacgazdaságba. Itt a reál jövedelem, a reál kereset és a reál nyugdíj alakulása itt lehet látni, és ezek a számok talán egy picit még sokkolóbbak, mint az, hogy kevesebbet fogyasztottunk, vagy visszaesett a GDP, mert ez a mi zsebünkből hiányzik ez a vagy hiányzott ez a pénz, és bizony 2002-2003, amikor visszaérünk oda. Tehát majdnem másfél évtized küzdelme látható, akármelyiket nézzük. Talán egy picit a reáljövedelem látszik ez kevésbé, de a reálnyugdíj és a reálkereset esetében ez látható, és az is, hogy megfordul 2008-tól a trend, és újra elindult lefelé, és most nagyjából megint közel vagyunk a 100-hoz, ahol már voltunk egyszer 90-ben. És hát ezek nyilván nem jó hangulatú képek, és ebből adódik egy csomó konfliktus. Az is látható, hogy a gazdasági konfliktusok Magyarországon nem túl élesek. Nincs szakszervezet, nincs bizalom a szakszervezetekben, ez kádárista örökség is részben, gyengék a szakszervezetek, és az emberek ahhoz vannak hozzászokva, hogy majd kibulizzuk, majd én ezt lezsírozom, elintézem, és nem állok ki a másikkal együtt, hogy megvédjem saját magam. És ugye három típusú társadalmi konfliktust látok én, utolsó mondatként. Az egyik ugye ez a válságos léthelyzetek. Hankis Elemér azt mondta, hogy hát lázadnak-e a szegények. Magyarországon még nem lázadtak a szegények, nem volt éhséglázadás, mint például Szlovákiában, ugye jó pár évvel ezelőtt. De hát itt van egy tömeges munkanélküliség, akik már rég kizáródtak, és esélyük nincs, hogy visszajöjjenek, és már a rendszer sem kezeli őket munkanélküliként, ezek a legrosszabbak. Az elszegényedésnek a tömegesedése, mindenféle felmérés, még az MNB felmérés is azt mutatja, hogy nőtt az utóbbi 5-10 évben a szegények aránya Magyarországon. Ez a bizonyos 3 milliós küszöb, attól függ, hogyan számoljuk, ez sajnos elég reálisnak tűnik. Van egy társadalmi kiábrándultság van, jól mutatta szintén az előző előadó ábrája, hogy mennyire nem akarunk piacgazdaságot. Ugye 30, nálunk esett a legjobban ennek a támogatottsága, és van egy demokrácia deficit. Azt pedig látjuk a választásokon való részvételen, vagy résznemvételen. Ha holnap 50%-ot eléri a részvétel, az már nagyon jó aránynak fog számítani, de a másik 50% nem megy el, az is egy voks, csak a politikusok ezt nem szokták látni. És ami tragikus, az az előítéletesség és az intolerancia, és a normális társadalmi immunreakcióknak a hiánya. Amikor pár évvel ezelőtt ezek a minősíthetetlen roma gyilkosságok történtek, amikor ártatlan gyerekeket lőttek le pusztán mindenféle indítékok, faji indítékok alapján, akkor a magyar társadalom csendben volt. Nagyon kevés ember mondta azt, hogy eddig is ne tovább. És ez azt gondolom, hogy jelzi a demokrácia deficitet, jelzi azt, hogy elfogadjuk az előítéletességet, és itt a Jobbik támogatottságát is lehet hozni, és ohatul nem érdekel bennünket senki más magunkon kívül. Köszönöm szépen a figyelmet!